Már ide a János Evangéliumából olvasunk, a 10. részből, a 27. verstől a 30. versekig. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Imádkozunk.
A mai igehirdetés címe az én juhaim. És hogyha ezt a címet halljuk, akkor hát nyilván azokról van szó, akik követik a jó pásztort. A juhok követik a pásztorukat. Tehát a mai délelőttön a követésről szeretnék beszélni, illetve a követőkről, magunkról, akik Krisztust követjük. De nem csak magunkról szeretnék beszélni, és arról, hogy mit jelent az, hogy követjük a pásztort, hanem magáról a pásztorról is. Milyen kapcsolat fűz össze bennünket? Követőket, juhokat, a pásztorral, Krisztussal. Milyen kapcsolatban van ő velünk, és mi milyen kapcsolatban vagyunk vele? Miért hallgatunk az ő hangjára, ahogy olvastuk? Az én juhaim hallgatnak az én hangomra, és követnek engem. Miért hallgatunk Krisztus hangjára? Miért követjük őt? Miért jó ez nekünk? És ha hallgatunk rá és követjük, mit ad nekünk Krisztus? Ugye azt mondja a felolvasott igében, hogy örök életet adok nekik. Mi ez az örök élet? Csupán vég nélküli élet? A tudomány mai állása szerint elméletileg talán nem lehetetlen, mondjuk így vég nélkül élni, de legalább nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig élni. Jó pár hónapja hallottam a Kossuth Rádióban egy riportot, ami arról szól, hogyha a sejtjeink vég nélkül tudnának osztódni, akkor gyakorlatilag örökké tudnánk élni. Minden osztódásnál a kromoszómának a vége az rövidül. És ez a rövidülés okozza igazából az öregedésünket. Ez olyan, mint amikor valaki fénymásol egy papírt, és a másolat már nem olyan minőségű, mint az eredeti. Azt a másolatot másolom, annak a minősége is romlik. A sejtoszkódás az ilyen. Egyre és egyre és egyre romlik ennek a kromoszómának, illetve annak a végének a minősége. A sejtjeink 50-szer vagy 70-szer tudnak egy életen átosztódni. De ha helyreállna ennek a kromoszómának a vége, akkor újra és újra lehetne a sejt tökéletesen tudna osztódni. Na most, ha tényleg igazat, mint hallottam, aztán ha nem igaz, akkor javítsatok ki, minden sejtben benne van egy olyan enzim, ami helyre tudná állítani ezt a megrövidülést. Csak ez blokkolva van. Ha fönt tudnánk szabadítani minden sejtben ezt az enzimet, akkor nem öregednénk, és örökké tudnánk élni. Persze sok oka van még annak, hogy az ember meghal, meg beteg lesz, meg ilyesmi, de elméletileg az biztos, hogy nem bolondság, amit Mózes első könyvében arról olvasunk, hogy Ádám és utódai 500 évig éltek. Ez biológiailag lehetséges. De pusztán ezt jelenti az örök élet, hogy vég nélkül élünk. És mit jelentenek az Úr Jézusnak azok a szavai, hogy én ismerem őket, mármint az én juhaimat, akik követnek engem? Talán ebben a világban, akik Krisztus nem követik, őket nem ismeri Krisztus. Azt se tudja, hogy a világon vannak. Mi van az életükben, a szívükben. Szóval mai délelőtt ezekkel a kérdésekkel szeretnék foglalkozni. Mit jelent Krisztus hangjára figyelni, követni? Mit jelent az örök élet? Mit jelent az, hogy ismer bennünket a jó pásztor? Miért hoztam már ezt a témát? Azon gondolkodom az utóbbi napokban, időben, hogy az én életemben mennyire valósul meg az, hogy hallgatok Krisztus hangjára. Nem csak hallom, hallgatok rá. Ez két különböző dolog. Hallani, bemegy az egyik fülemen, kimegy a másikon, és megyek arra, merre én nekem jónak tetszik. Valahol szól a jó pásztor, engem az nem érdekel, hogy merre akar vezetni. Megyek a maga útján. Mennyire valósul meg a Krisztus követés az életemben? Ugye gyerekkorunktól fogva mintákat követünk. Gondolkodásbeli, viselkedésbeli mintákat. Még azok is, akik azt mondják, hogy már pedig ők a saját fejük után mennek. Ők is ezt a mintát követik, ezt az ősi mintát, amivel a sátán megetette már Évát is. Ugye mit mondod neki? Ne hallgassad Istenre. Nem fogsz te meghalni. Szakíts nyugodtan a tiltott gyümölcsből. Élj az Istentől függetlenül, és te magad dönts el, hogy szerinted neked mi a jó és mi a rossz. Élj függetlenül az Istentől. Ez az ősi minta, amit nagyon sokan követünk ebben a világban. Nem hallgatunk mi senkire, saját fejünk után megyünk. Egy hívő ember pedig főleg nem mondhatja, hogy én nem követek semmilyen mintát. Hiszen maga Krisztus a minta mindannyiunk előtt. Az ő tanítványaivá szegődtünk el, ha valóban neki adtuk az életünket. Ő a mester. És a gondolkodásunknak és az életvitelünknek fokról fokra hozzá kell alakulni. A középkorban Kempis Tamás, legalábbis azt gondolják, hogy ő, írt egy könyvet. Imitáció Christi. Krisztus követése. Azért írta meg ezt, hogy imitáljuk, utánozzuk Krisztust, hogy az ő élete megjelenjen az mi életünkben. Hogy valóban tanítványai legyünk. Hogy meglátszódjon az életünkön, hogy az ő juhai vagyunk. Az ő nyájához tartozunk. Mert akik az ő juhai és a nyájához tartoznak, azok hallgatnak az ő hangjára, és követik ő. Azok nem a saját fejük után mennek, hanem a Krisztus követésben élnek. Én azt szeretném, ha mindannyian hadilelőtt föltennénk magunknak ezt a kérdést. Mennyire valósul meg az életemben a Krisztus követés? Hallgatok-e Krisztus hangjára a mindennapokban? Nem csak az, hogy tudom-e, hogy mit mond az igében Krisztus, hanem hogy az valóra válik-e az én életemben. Ugye ebben a zajos világban ez nem tudatos bennünk, hogy Krisztust akarjuk követni, akkor Krisztus hangja úgy elvész. Annyi mindent hallunk ebben a világban. Annyiféle mintát árasztják ez a világ, hogy hogyan éljünk. És sokszor annyira más mintákat követünk, mint Krisztus. Tudatosan kell Krisztus mellett döntenünk, napról napra. Hallani az ő hangját, amit a tanítványainak mondott, kövessetek engem. Vagy békés dalos fordítás az úgy adja vissza, hogy jöjjetek utána. A jó pásztor megy elől, a juhai pedig utána mennek, és követik őt. Miután megyünk ebben az életben? Ja, mert talán ebből a bevezetőből is kiderült, hogy itt egy kapcsolatról van szó. Egy szoros kapcsolatról. A pásztor és a juhok szoros kapcsolatáról. Ugyanis a juhok hallják a pásztor hangját. Nem valami messzeségben kóborolnak, és azt se tudják, hogy mit szól hozzájuk a pásztor. A juhak hallják, és követik a pásztorukat. Sőt, itt nem csak egy szoros kapcsolatról van szó, ha belegondolom, itt egy tulajdonviszonyról van szó. Jézus azt mondja, hogy az én juhaim. Ezek a juhok hozzám tartoznak. Ezek az enyémeim. Én őket megvásároltam, hogy az én tulajdonom már legyenek. Ugye Pál apostol hasonlókat mond a első korintusi levél 6. részében. Nem a magatokéi vagytok. Ezt a Krisztusban hívő embereknek mondja. Nem a magatokéi vagytok. Áron léteztetek meg. Akkor ezt mondhatná valaki, hogy álljunk meg. Nem a magamé vagyok. Engem megvásárolt valaki önmagának, hogy az ő tulajdona legyen? Hát mi vagyok én, rabszolgát, azokat adták, tették valamikor. És mi lesz az én életemmel? Ha nekem Krisztust kell követnem, ha én hozzátartozok, akkor mi lesz a vágyaimmal? A terveimmel? Amit a saját életemre elgondolok. Akkor ez azt jelenti, hogy elveszítem az életemet? Mielőtt valaki teljesen lesöpörni azt a gondolatot, hogy ő Krisztus juhai közé tartozzon, ha ennek ez az ára, hogy már nem a magamé vagyok, és Krisztus követem, egy kicsit gondolkodjon el. Milyen árat fizet a jó pásztor a juhokért? Péter első levelében azt mondja, hogy nem veszendő aranyon és ezüstön váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetektől, hanem drága véren a Krisztus vérén. Ugye a mai válságos időszakban legalább az arany megőrzi az értékét. Az drága. De Krisztus mégsem arannyal fizetett az ő juhaiért, hanem a saját vérével. Ki tenne ilyet? Egy rabszolgakereskedő? Akit csak a haszon érdekel? Ki adná, értetek, az ő vérét? Az, aki le akar igázni, rabszolgasorba akar dönteni? Nem inkább az, aki nagyon szeret benneteket, és valami igazán jóval akar megajándékozni? Hát ki akar fosztani a jó pásztort bennünket? Én nem azért jöttem, másképp mondja, de nem lopni, rabul. Azért jön, hogy lopjon, mindjárt felolvasom pontosan. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Nem azért jött Krisztus, hogy lopjon, meglopja az életünket, hogy kifosszon. Sőt, életet akar adni, és bőséget akar adni. Sajnos ebben a világban, ez a világ sok mindent kínál, amiről azt mondja, hogy ez az igazi élet. És mindaz, amit kínál, elrejti előlünk azt az igazi életet, amit Krisztus akar adni. És amit sokszor igazi életnek gondolunk, az valójában nem is az. És nem tud bennünket igazán megelégíteni. De arra jó, hogy megfosztja tőlünk az igazi életet, amit Krisztustól kaphatnánk. Szóval miért jött az Úr Jézus, hogy életünk legyen, és bőségben legyen? Kiknek kell életet adni? Nyilván a halottaknak. Kiknek kell bőséget adni? Nyilván a szegényeknek. Ő a halottakhoz, és a szegényekhez jött. Sokszor azt hiszük, hogy élünk és bőségben élünk ebben a világban. És nem veszük észre, hogy Krisztus nélkül halottak és szegények vagyunk. De mi az örök élet? Mi az az élet, amit Krisztus ad nekünk? Ő maga. János első levelében János apostol azt mondja, hogy az élet megjelent. És mi láttuk a fizikai szemünkkel. És tanúbizonyságot teszünk róla. És hirdetjük nektek az életet, amely az atyánál volt, és most megjelent. Krisztus maga az élet. Egy helyen János evangéliumában mondja is, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Amikor Krisztus életet akar adni, önmagát akarja adni. Hogy vele közösségben legyünk. Életközösségben. És mi az a bőség? Hát mindaz, ami ebből fakad. Ebből az életközösségből fakad. Erre lettünk mi emberek teremtve. Hogy az Istennel szoros életközösségben legyünk. És abban a gazdagságban részesedhessünk, ami az Istenből felénk árad. Pál apostol úgy imádkozik az efézusi gyülekezetért, hogy ismerjétek meg a Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy így beteljetek az Isten egész teljességei. Teljetek be az Istennel teljesen. Ez a gazdagság. Miért formálta az embert Isten a maga képére és hasonlatosságára? Én szerintem azért, hogy közölhesse önmagán az emberrel. Ugye hiába van az embernek egy hűséges segítőtársa, mondjuk egy kutya, többeknek biztos van itt a jelenlévők között is, nem tudja olyan mélyen megosztani magát egy kutyával, mint egy emberrel. A kommunikációnak a legmélyebb szintje az én közlés. Ezt egy kutyával nem lehet megosztani. A világban egyetlen egy teremtmény nincs rajtunk embereken kívül, akit az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett volna meg. Mi vagyunk az egyetlenek, akikkel az Isten úgy közölheti magát, hogy más teremtménnyel nem. Mi valahogy megértsük, és gyönyörködjünk az Istenre, hogy milyen hatalmas, szerető, fenséges, dicsőséges. Hogy elteljünk magával az Istennel, gyönyörködjünk bennem. Krisztus azért jött, hogy ez valósággá lehessen az életünkben. És a bárcsak mindannyiunk életében ez lenne az igazi gazdagság. Gazdag vagyok az Istenben. Krisztusnak ezért kellett az életét adni. A vérét mondania, azon megvásárolnia bennünket. Ilyen mindannyian bűnös emberek vagyunk. És a bűn meghoz bennünket az Istennel való közösségtől. Ha én összeveszek a feleségemmel, akkor az a konfliktus közénk áll. Nem tudom már élvezni azt a közösséget, ami bűn nélkül élvezhető lenne velem. Meg vagyok fosztva az ő lényétől, és mind attól, amit belőle és tőle kaphatnék. Mert a bűn közénk áll, és elválaszt egymástól. Ez ugyanígy van az Istennél is. Ha Krisztus vére nem törli el a bűneinket, sohasem tudunk betelni az Istennel, és szegények és halottak maradunk. Ezért azt mondom, hogy a legjobb dolog, ami velünk történhet, hogy Krisztus juhaihoz tartozhatunk. Ha ő oda számlál az ő juhai közé. Mert ez azt jelenti, hogy közösségünk lehet az Istennel. És ez az örök élet. És ezzel nem ér föl még a múltkori rosszul ötösse, ami több mint 3 milliárd volt. Nem ér fel az, amivel mostanában a Vodafone engem bombált, hogy küldjek nekik SMS-t, és akkor nyerek 200 000 forintot, vagy egy BMW-t. Semmi, ami ezen a világon van, nem ér fel azzal a gazdagsággal, ami az Istenből áradhat felé, aki ő maga. Most, ha valaki fölfogja, akkor nem kell kényszeríteni, hogy legyél már a Krisztusé. Kövessed már Krisztust. Az Úr Jézus Lukács evangéliumában és Máté evangéliumában is arról beszél, hogy az Isten országát az erőszakosok ragadják el. És azok erőszakkal törnek be az Isten országába. Szóval nem kényszeríteni kell, ez nekem kell. Én oda be akarok menni. Én oda betörök. És elragadom, hogy az az enyém legyen. Ha valaki felismeri, micsoda gazdagság, amit Krisztusban Isten ad nekünk, az azt meg akarja szerezni. Azt nem úgy kell kényszeríteni, hogy menj már oda Krisztushoz. Legyél már a követője. Emlékszem, amikor Gazdavéten laktunk, akkor megnyílt Budaörsön egy elektrovolt nevű bolt. Mindenféle elektronikai, meg mindenféle ilyen dolgokat lehetett kapni, és az emberek nem tudom hány órával ezelőtt oda tömörültek a bolthoz, hogy szinte betörjenek, amikor nyitás van, és elragadják az akciós termékeket, amik jó le voltak árazva a nyitás miatt. Hát ezeket senki nem küldte oda. Ezek maguktól mentek oda, hogy betörjenek ebbe szinte ebbe a boltba, és kifosszák. Most ha valaki felismeri, hogy mi az Isten országa, és a Krisztussal való közösség, az el fogja azt ragadni, az nekem minden áron kell. Ugye, még amikor a rendszerváltás előtt voltunk, akkor a gazdagságot nekünk a nyugat jelentette. Minden jó szegények voltunk. És aki tehette, az ment nyugatra. Mondik ezen példája, hogy az emberek hozták be a Trabant tetején a hűtőket Ausztriából. Ki küldte oda őket ki? Hát senki. Mentek ők maguktól. És sorban álltak a Trabantok a hűtővel a tetejükön. Én magam nem Ausztriába mentem, hanem Németországban, nem hűtőt, hanem valami más hoztam, de képes voltam arra, hogy az akkori nyugat-német követség előtt hálózsákba ott aludjak, hogy sorra kerüljek, amikor beadhatom a vízum igényést. Valaki oda küldött? Hát senki. Én magam döntöttem úgy, hogy már pedig én ott alszok, hogy sorba kerüljek és legyen vízumom. Az emberek, akik felismerik, hogy mit kapnak Krisztusban Istentől, önmaguk törnek be az Isten országába, és erőszakkal elragadják azt. Élemet részese akarok lenni, és a Krisztusé akarok lenni, a jó pásztori akarok lenni. Na most ez mivel jár, vagy hogyan lehet a jó pásztori lenni? Az élet elvesztését sajnos nem lehet megspórolni, de aki felismeri, hogy mit kaphat, az nem is fogja sajnálni, hogy elveszíti azt, amit eddig birtokolt. Az Úr Jézus azt mondja, hogy aki meg akarja tartani az életét ezen a világon, az elveszíti. Ha bölcsösen ragaszkodunk mindahhoz, amit ez a világ kínál, amivel elkápráztat, el fogjuk veszíteni az igaz életet. De aki azt mondja az Úr Jézus, elveszti, én értem az életét, az megtalálja azt. Az azt fogja megtalálni, amit Krisztus ad, az igaz életet. Az eddigi életünket bizony el kell veszíteni, halálba kell adni. Mit kell halálba adni? Elsősorban azt a gondolkodást, azt a felfogást, életszemléletet, hogy az életemből kizárom az Istent. És nélküle élek a magam feje akarata szerint. Ettől meg kell válni, ezt halálba kell adni. A Krisztusé kell, hogy legyen az életem. És ezzel a gondolkodással együtt mindazt halálba kell adni, ami ebből az életszemléletből fakadt az életemben. Én Isten nélkül élek, és ebből ezek és ezek a szokások, tettek, vágyak fakadtak. Mindaz, ami nem tetszik Istennek, az én Isten nélküli életemből, az halálba kell adni. És Istenhez kell szegődnöm, és az ő követésére kell adnom magamat. Akkor lehet az enyém az örök élet Krisztusban, és az a bőség, amit ő elhozott. Különképpen a keresztségben, bemerítkezésben ezt fejezzük ki. Halálba adom az eddigi életemet. Szakítok a bűnnel, ennek a világnak a kívánságaival. Magával a sátánnal, aki az egész bűnös világ mögött áll. Meghalok az eddigi életemnek. Az életemet Krisztusnak adom. És ezzel az odaadással az ember újján születik. Új teremtmény lesz a Szentlélek által. Mit jelent az, hogy valaki Krisztusra keresztelkedik, és megérkezik be? Az életét Krisztusnak adja oda. Most már él az életem. Mit jelent az Atya, Fiú, Szentlélek nevében megkeresztelkedni? A Szent Háromság egy Istennek adom oda az életemet. Ez a tanítványság első lépése. A Krisztus követés első lépése. Hogy szól a missziói parancs? Menjetek el, legyetek tanítványá minden népeket. Megkeresztel őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam neked. Az első lépés a szakítás az eddig élettel. És az életem odaadása Krisztusnak. És benne, a benne való hitbe egy új teremtményé lenni. Meghalni Krisztussal, a bűnnek, és feltámadni Krisztussal együtt egy új életre, amit már Istennek élet. És mit jelent a követés? Amit olvastunk. Hallgatni Krisztus hangjára, és megcselekedni azt, amit ő mond. A missziói parancs azt úgy írja le, hogy tanítsátok meg őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam. Ez a követés. Krisztus parancsainak megtartása. Ez ilyen egyszerű, de semmi bókuszó nincsen. Meg kell ismerni, mi az, amit Krisztus parancsol. Arra kell hallgatni, és azt kell követni. Azt pedig az Isten igényéből tudjuk meg, hogy mit mond Krisztus. Mit vár az őket követőktől. Milyen életet. A János Evangélium 3. rész 16. verse mindenki előtt jól ismer. A 3.16. Egy másik 3.16-ot mondjam. Kolossé 3.16. Ami úgy szól, hogy Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon. Ahhoz, hogy Krisztus követői lehessék, az ő beszédének gazdagon kell bennünk laknia. És azt tettekre kell váltani, életre kell váltani. Hogyan valósul meg a Krisztus követés? A mindennapokban. Ahhoz tartom magamat, amit egyszer s mindenkorra meghoztam azt a döntést. Meghaltam a világnak, a bűnnek, és élek Istennek. Ezt kell gyakorolnom napról napra. Pál apostol azt mondja, hogy Krisztussal együtt meg vagyok feszítve. Krisztus megfeszítetett értünk, a bűnösökért, és vele együtt én is keresztre feszítettem az én régi, Isten nélküli életemet. Azt a halálba adtam. Ugyancsak a Galata levélben annak végén azt mondja, hogy számomra megfeszítetett a világ. És én is meg vagyok feszítve a világ számára. Egymás számára halottak vagyunk. Engem már ne érintsen a világ, és én sem érintem azt. Ebben gyakorlom magamat. Mit mond Krisztus az evangéliumokban? Aki követni akar engem, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövesse. Mit jelent, hogy vegye fel a keresztjét? Azt a kivégző eszközt vegye fel, amivel egyszer s mindenkorra halálba adta a régi életét. Minden nap adja halálba a bűnös kívánságokat, amik feltörnek az életéből. Ugyanis a régi életünk az vissza akar kívánkozni, kérezkedni az újba. Az olyan, mint a kismalac és a farkasok. Úgy történik, hogy zörgett az életünkön, hogy csak a hátsó lábát engedjük be. Csak az egyiket. Utána már kettőt engedjünk vissza. Utána már másodszor is egyet. Utána az egész farkasra jön. Ha napról napra nem gyakoroljuk magunkat abban, hogy keresztre feszítjük mi bűnös vágyainkat, akkor azok újra vissza fognak jönni az életünkbe. A Krisztus követés egyik lépése az, hogy öldököljétek, Pál ezt mondja a római levélben, a Szentlélek által a test kívánságait. A másik viszont az, hogy ha jópásztornak adtam az életemet, egyszer s mindenkorra, akkor ebben gyakorlom magamat, napról napra. Ahogy az öldöklés napról napra történik, a Krisztus követés is napról napra történik. Amit itt a felolvasott igében olvastunk, hogy hallgatnak a hangomra, és követnek engem, mindkét kifejezés folyamatos igeidőben van. Ez folyamatos cselekvést jelent. Nem az, hogy egyszer már hallottam, hogy mit kér tőlem az Úr Jézus, és azóta évek óta se tudom, hogy mit mondana, és akkor valamikor emlékszem, hogy már tettem meg az ő akaratát, hanem napról napra ebben járok. Folyamatosan az Úr Jézus hangjára hallgatok, és őt követem. Ez a két oldala a Krisztus követésnek. Az öldöklés és a Krisztus hangjára figyelés. És abban való járás, annak való engedelmeskedés. Ez egy életforma. Ez az életem. Én így élek. Na most ez többet jelent a Biblia igazságainak puszta ismereténél. Itt tényleg egy kapcsolatról és követésről van szó. Nem pusztán teológiai vizsgáról. Valaki vizsgálhat teológiából, elméletek úgy is, hogy Krisztus követése nem is valósul meg az életében. És itt jön ez a gondolat, hogy mit jelent az, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy én ismerem az én juhaimat. Mit jelent az, hogy Krisztus ismeri az ő követőit? Akik hallgatnak a hangjára és követik. Talán a többi embert nem ismeri. Amíg itt a Földön élt, Jézus tudta, hogy mi van az ember szívében. Anélkül, hogy erről bárki is beszélt volna neki. Ő előtte minden ember leplezetlen. Tudja, hogy mi lakik bennünk. Akkor milyen ismeretről van itt szó? Egy olyan ismerettől, ami egy belső közösségből fakad. Egy közeli ismerettségről. Az én juhaim velem élnek életközösségbe. És vannak, akik nem követnek engem, és nem élnek velem ilyen közösségben. Krisztus azokat, akik ilyen közösségben élnek vele, a magáénak ismeri. Ezek az én juhaim, ezek hozzám tartoznak. Ugye én másképp ismerem a feleségemet, akivel 12 éve majdnem összeházasodtunk, és azóta együtt élünk, mint azokat a párokat és celebeket, akik a vacsora csatába szoktak főzőcskézni. Tehát néha tudom, hogy ki az, aki éppen főzőcskézik, nem biztos, hogy mindig, de már valamikor hallottam róluk. De ez az ismerettség teljesen más, mint ahogy az én feleségemet, vagy gyermekeimet, vagy anyámat ismerem. Velünk élet. Én egy szoros életközösségből fakadó ismerettség. Az új szövetségnek számomra a legrettenetesebb szavai Krisztus szájából a hegyi beszéd végén hangzanak el. Amikor ő azt mondja, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok el tőlem, ti gonosztevők. Kinek mondja ezt? Azoknak, akik azt mondják, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk? Nem üztünk ördögöket a te nevedben? És nem tettünk sok hatalmas csodát a te nevedben? És az Úr Jézus vallása arról, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok el tőlem, ti gonosztevők. Nagy különbség van a között, hogy én azt gondolom, hogy ismerem az Urat, és hogy ő mondja, hogy ismer engem. És azt mondja, hogy sokan fogják azt mondani, Uram, Uram, nem a te nevedben, akik azt gondolták, hogy az Urat ismerik és szolgálják. Mégsem követték Krisztust. Miért? Azt mondja, hogy gonosz felők voltatok. Nem voltam veletek soha életközösségben, mert a gonosz tettétek. Nem követtetek engem. Az életetek nem volt az enyém. Ha bűn cselekedjük, világossággal, Istennel, Krisztussal nem lehet közösség. Higgyétek el, hogy az örök életre keskenyült víz. És szoros kapun lehet oda menni. És a széles út és a tágos kapu a veszedelembe visz. Amikor egyszer és mindenkorra döntünk, akkor a széles útról térünk le, a keskeny útra. Amikor Krisztusnak adjuk oda az életünket, akkor igenis elveszítjük azt az életet, amit a széles úton jártunk. És igenis rálépünk a Krisztus követésre, a keskeny útra. Aki nem terem jó gyümölcsöt, ugyanabban a részben olvassuk. Azt a fát kivágják, és tűzre vetik. Hogyan teremjük jó gyümölcsöt, amikor mindannyian rossz faként születünk meg, és rossz gyümölcsöket hozunk? Krisztus azt mondja, hogy legyetek jó fává, és teremjetek jó gyümölcsöt. Jó fává kell lennünk. Az pedig csak úgy lehet, ha Krisztusban oltatunk. Ha egy ágat beleoltok egy fába, az összefor azzal a fával, és azt a gyümölcsöt fogja hozni, amit a fa akar teremni. Ami Krisztus tagjaivá leszünk, a benne való hit által, az ő gyümölcseit fogjuk teremni. Én ezért én azt mondom, hogy a hit és a jó cselekedetek egymástól el nem választható. Ha én Krisztusban hiszek, akkor Krisztusban be vagyok oltva, hogy egyesít Krisztussal az a hit. És ebből a beoltatásból, és ebből a élő közösségből jó gyümölcsöt fognak teremni. Legyetek jó fáván, teremjetek jó gyümölcsöt. Milyennek a követésnek a vége? Én örök életet adok nekik, és soha el nem vesznek. És senki sem ragadhatja ki őket, a Krisztus követőket az én kezemből. És senki nem ragadhatja ki őket az én atyám kezéből, mondja Jézus. Mert az én atyám mindennél nagyobb. És senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. A Krisztus követők, akik Krisztusnak adták az életüket, és vele járnak egész életen át. Biztonságban vannak. A Krisztus kezében, a Atya kezében. A legnagyobb hatalom kezében vannak biztonságban. Onnit senki és semmi nem tudja őket kiragadni. Én örök életet adok nekik. Arról beszéltem, hogy ez maga az Istennel való közösség. Mi már itt a Földön a miénk. János első levelében azt olvassuk, akié a fiú, azé az élet. És ha miénk Krisztus, és mi a Krisztuséi vagyunk, miénk az örök élet. Ez az Istennel való közösség itt a Földön megvalósul. Nagyon kedves a János evangélium a 14. részben, és mindjárt ezzel be is fejezem. Ami úgy kezdődik, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek. Az én atyám házában sok lakóhely van, elmegyek, és helyet készítek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ugye feltámadása után, Krisztus még egy ideig itt volt, utána felment a mennybe, hogy helyet készítsen az övéinek, az atyánál. Hogy örökre ott legyünk vele, és közösségbe legyünk az Istennel. Ez az örök élet. De kicsit tovább olvassuk, a 23. versben, arról olvasom, hogy aki szeret engem, az megtartja az én beszédemet, és azt az én atyám is szeretni fogja. És ahhoz megyünk, az én atyámmal, és annál lakozunk. Krisztus elmegy, hogy helyet készítsen, de amíg itt élünk, bennünk készít helyet az atyának és önmagának a Szentlélek által. Ez a vele való közösség, ez most itt elkezdődik. Azokban, akik nekik adták az életüket, akik megtartják a beszédét és követik. És az örökké valóságban ez a közösség csak ki fog teljesedni, amit nem fog megzavarni már semmilyen bűn, hanem zavartalanul élvezhetjük az Isten közösségét és az abból kapott gazdagságot. Erre lettünk teremtve, hogy örökké az Istennel legyünk. Amiről beszéltem, az maga a keresztény élet. A jó pásztor keresi a juhokat, amikor megtalálja, a juhok odaadják magukat neki. Attól kezdve a jó pásztor vezeti őket az egész életen át, a juhok pedig hallgatnak a hangjára és követik. És végül a jó pásztor a dicsőségébe fogadja ezeket a juhokat. Én erre szeretek volna mai napon biztatni benneteket, hogy legyetek a jó pásztornak követői. Hallgassatok az ő hangjára, kövessétek. Pál apostol a korintusi első levélben, nem, a másodikban, azt a felhívást adja a korintusiaknak, hogy próbáljátok meg magatokat, hogy valóban hitben vagytok-e. Tényleg szakítottam az eddig életemmel. Halálba adtam, elveszítettem, hogy megnyerjem az igaz életet, Krisztust. Tényleg odaadtam az életemet Krisztusnak, és az ő követésében élek. Én azt kívánom, hogy mindannyiunké legyen a 76. Zsoltár írójának a hitvallása. Azt mondja, de én mindenkor veled vagyok, mármint a Zsoltár írója, mindenkor veled vagyok, Uram. Te fogod az én jobb kezemet. Ebben az életben én mindenkor az Istennel vagyok, az Isten pedig fogja az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem. Figyelek arra, amit te mondasz, és igazgatod az életemet, én pedig követlek. És azután dicsőséget befogadsz. Ennek a földi életnek a végén dicsőséget befogadsz. Egy szoros, élő kapcsolat, amiben az Isten vezeti az Isten kérő ember egy életen át, és utána az Isten az ő dicsőségét befogadja. Erre hív bennünket az Isten. Kövessük, hogy a jó pásztornak a juhai hagyja első egész életünk alá. Amen. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, hálaadással borult beléd, és megköszönjük, hogy az élet, aki te nálad volt, megjelent itt a Földön. Egyszülött fiadat küldted ebbe a világba, hogy a bűneinkért elszenvedje a méltó büntetést, a halált, hogy vére által kiengedkedődj velünk, Köszönjük, hogy az ő vére minden bűnt eltöröl az életünkből. Kérünk, hogy segíts az Úr Jézus nevét mindannyiunknak segítségül hívni, akik talán ezt még nem tettük meg, bűneinknek bocsánatára, és add meg számunkra a benne való hitet, üdvösségünkre, az örök életre, a veled való közösségre. Kérünk, hogy ebben az új életben, akik már a tiéd vagyunk, hadd járjunk napról napra, öldököljük magunkban mindazt, ami ellened irányul, ami az életet ölné meg bennünk, és segíts táplálni a Te ígéddel azt az új életet, amit bennünk teremtettél, hogy Krisztus kiábrázolódjék bennünk, hogy igazi követői hagy lássunk a jó pásztornak. Te adj ehhez mindannyiunknak napról napra erőt, szent lelked által. Add meg, Urunk, hogy sok örömünk lehessen a vele való közösségben, hogy ezzel teljünk be Te magaddal, és ez legyen minden örömünk ebben a világban. Köszönjük, hogy a Te ígéd élő és ható. Add meg, hogy elvégezze a mai délelőttön is mindazt, amiért küldted mi bennünk. Úr Jézus nevéhez kérünk. Amen.